Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Irodalom.
Idén a Sejtés hívószóval hirdeti meg hagyományos irodalmi pályázatát a Pestext Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál. A nyílt magyar nyelvű pályázatra prózai és lírai műveket egyaránt nevezhetnek az alkotók, a zsűri fődíját, illetve a közönségdíjat elnyerő alkotás szerzője fejenként bruttó 300 ezer forint jutalomban részesül. A pályaművekkel kapcsolatban jelezték, hogy kortárs magyar szerzők magyar nyelvű műveit várják maximum 6 ezer leütés terjedelemben a Sejtés témakörében. Műfaji megkötés nincs, egy szerző azonban csak egy, másút még nem publikált alkotással nevezhet. A nevezési jelégés a műveket e-mail címre várják, beküldési határidő pedig szeptember 10-e. Az előválogatást követően a legjobb 11 pályamű kerül az elismert szakemberekből álló főzsűri elé. Hozzátették, hogy a szakmai díjakról idén Fenyvesi Orsolya író, szerkesztő, Györfi Ákos író, költő, esszéista és Korpa Tamás költő dönt. A kiválasztott művek közül egy elnyeri a zsűri fődíját, egy pedig közönségdíjat kap majd. A közönségdíjra bárki szavazhat október 15-e és november 5-e éjfél között. Az alkotások a siphonline.hu oldalra kerülnek fel, és a Pestext Facebook oldalán is megjelennek. A tájékoztatóban kitértek arra is, hogy a világirodalmi fókuszú Pestext 2025. november 6-a és 8-a között 8. alkalommal valósul meg Budapesten a Magyar Irodalmi Jogvédő és Jogkezelő Egyesület szervezésében, a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatásával és a Petőfi Kulturális Ügynökség közreműködésével.
Fesztivál.
Augusztus 6-a és 10-e között rendezik Jászberényben a 33. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásárt. Mintegy 40 program, több mint 500 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak majd be. A rendezvény a határon túli magyarság népművészetét mutatja be a kisebbségek, nemzetiségek identitástudatának erősítése érdekében. A fesztivál kezdete előtt augusztus 4-én este Szólóban együtt címmel a Jászberényi Vígano alapfokú művészeti iskola szólótáncosainak műsorát láthatják az érdeklődők a Jászság Népi Együttes székházában. Augusztus 5-én szintén a Jászság székházában táncház lesz a Duhaj zenekarral. A fesztivál első napján, augusztus 6-án a Fokos zenekarat koncertet, amelyet ezen a napon is táncház követ. Augusztus 7-én a Székely Mihály szabadtéri színpadon lesz látható Napom, napom, fényes napom címmel a Jászság Népi Együttes előadása, az Agyva Banda, Pálházi Bence bandája, Hetényi Milán, Salamon Soma és Zolnai Sára közreműködésével. Augusztus 8-án a Lehel Filmszínházban lesz a díszbemutatója a Nyisztor Ilona pusztinai csángó énekesről készült Hegyeken, völgyeken zengedezve járnék című portréfilmnek. Augusztus 9-én délelőtt a főtéren a Garagulya Gólya lábas komédiás kompániát láthatják a látogatók, a Dériné rendezvényház előtt pedig koszorúzást tartanak Muharai Elemér színész rendező dramaturg emléktáblájánál. Délután Tánc forgatag címmel zenés táncos felvonulás lesz a főtéren. Augusztus 10-én a főtéri színpadon egy török együttes, majd a Zurgó zenekarad koncertet, késő délután pedig Szívünkből szól, táncban él címmel a Jászberényi Vígano alapfokú művészeti iskola gálaműsorát lehet majd megtekinteni. Este a Viszontlátásra Jászberény című gálaműsorban hagyományőrző táncosok és zenészek lépnek fel. Az esemény idején augusztus 8-ától 10-ig népművészeti vásár is várja a látogatókat népi iparművészekkel és képzműves termékekkel. A főtéren felállított jurtasátorban kialakított csángófaluban pedig interaktív élő téren keresztül mutatják be a csángó életérzést.
Irodalom.
Augusztus 11-e és 14-e között rendezik meg az 53. Tokaji írótábort, aminek idei témája a filmek, tévésorozatok, színdarabok és musicalek, valamint a magyar irodalmi művek adaptációi lesznek. A Tokaji írótábor színes és változatos programokkal várja a résztvevőket. Az irodalmi művek adaptációiról szóló előadások és beszélgetések mellett szó lesz a mozgásművészet és az irodalom különleges kapcsolatáról, és az idén 80 éves Magyar Írószövetség múltjáról, jelenéről és jövőjéről is. A témáról Alexa Károly, Kovács István, Elsimon László és Szentmártoni János beszélgetnek Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnökének vezetésével. A Kárpát-medence egyik legnagyobb irodalmi tanácskozásán a Jókai 200 emlékév kapcsán az Egy asszonyi hajszál című rövidfilm vetítésével és a témához kapcsolódó beszélgetéssel emlékeznek az íróra, valamint a Holló felemelkedése címmel a Hunyadi sorozatról is tanácskoznak a szakemberek. A város milleniumi irodalmi emlékparkjában két új dombor művet avatnak, Jókai Mor és Utasi József, Kossuth és József Attila díjas költő és műfordító emléke előtt tisztelegve, Fecske Csaba költő emlékére pedig fát ültetnek. Az írótábor helyszíne a Rákóczi Pince és Udvarház, ahol a felolvasó estek, irodalmi kerekasztalbeszélgetések és tanácskozások mellett báb előadásokkal és könnyű zenei programokkal is várják a közönséget, valamint megszervezik a már hagyományosnak mondható tokai öreg fiúk és az írótábor válogatottjának labdarúgó mérkőzését is.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Tisztató környéki gasztro kitekintő. Az egyik legnagyobb belföldi turisztikai célterületen, a Tisztató környékén az utóbbi időben valóságos forradalom söpört végig, s megnyílt több a helyi ízekre, minőségi alapanyagokra, néhol a hagyományokra, néhol épp azok eltörlésére építkező új vendéglátóhely. Nem hiányozhat a menüből a Nagykun gasztronómia alapvetése, a birkapörkölt, ami, ahogyan a kötött galuska leves és a csülkös pacal is, szigorúan környékbeli beszerzésű hozzávalókat tartalmaz. Folytassuk utunkat Kisköre felé a gáton, kerékpáron. Ez a hallépcső Európa legnagyobb ökológiai hal folyosója és remek látványosság. Egy gyors vízű patak, amelyen hamarosan raftingolni is lehet az Alföld közepén, hogy a halak le tudják győzni a közeli vízlépcső által keltett 10 méteres szintkülönbséget. Ehhez bő 1 kilométeren 27 kis vízesésen kell átugorjanak. A medencébe vezető építményben pedig monitorablakon nézegethetjük a fel vagy lefelé igyekvő vízi életet. Súlyom. Az egykori halász-pákász életmód alapélelmiszere, mondhatni gabonája, alkalomattán pedig méregbe mártott gyilkos parittya töltete volt. Manapság tüskés mi volt a révén nem a strandolók szíve csücske, de a térség emblematikus és szigorúan védett vízinövénye.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A szalagcímekben nap mint nap riasztó híreket olvashatunk arról, hogy a termőföldek állapota vészesen romlik, és hogy nem marad hal az óceánokban és hasonlók. A klímaváltozással kapcsolatban valóban hatalmas problémákkal nézünk szembe, de ezek megoldhatók, legalábbis ezt állítja Hanna Ricsi, aki merész, okos könyvében amellett érvel, hogy az utóbbi évtizedekben rövid idő alatt elért nagy változásoknak köszönhetően a történelem során először esélyünk nyílik tényleges fenntarthatóságot elérni. A legfrissebb kutatási eredményeket, szemléletes ábrákat és gyakorlati tanácsokat is felvonultató könyve alapján teljesen átértékelhetjük a környezeti problémákkal kapcsolatos eddigi ismereteinket. Ezt olvashatjuk a fülszövegben, és erről beszélünk most. A könyv címe Ez nem a világ vége, hogyan lehetünk az első generáció, amely fenntartható bolygót épít, vendégem pedig a stúdióban Papp László, akit a Gartner cég képviselőjeként ismerhetünk, volt már itt többször a műsorban, hiszen nem ez az első könyv, aminek a magyar kiadását támogatták, együttműködve a HVG kiadóval. Derüljön most ki, hogyan találtak rá Hanna Ricsi könyvére. A szerző egyébként a Globális Fejlődés Program vezető kutatója az Oxfordi Egyetemen.
Még mielőtt megjelent volna kint eredeti nyelven, már azelőtt tudtuk, hogy ezt a könyvet akarjuk, és pont azért, mert pozitív, mert nem áltudományos, és mert tényekre épül az egész.
Azt írja a szerző, hogy van ugye optimista megközelítés, meg van pesszimista megközelítés, és az optimistán belül is van a józan vagy gyakorlatias optimista, valószínűleg ő az, mert hogy azt írja, hogy ez cselekvésre ösztönzi az embert.
Mi szeretjük az optimista könyveket, és ezt így mindenki úgy gondolja, hogy az optimista könyvet, az könnyű, hát az álmodozik az ember, meg az utópiát az könnyű festeni, de hogyha valaki elolvasta ezt a könyvet, akkor rádöbben, hogy az optimizmus az egy iszonyú nagy felelősség. Tehát álmodozni lehet, de hogyha azt az álmot bármilyen mértékben, csak a legkisebb mértékben valóra akarod váltani, akkor az egy iszonyú felelősséget tol rád. Tehát az egyik oldalon igen, a pozitív szemlélet az nagyon jó, a másik szempontból sokkal nagyobb felelősség, mint a pessimista, hiszen ott azonnal letolod magadról a felelőt. Úgy se lehet megcsinálni, úgy se lesz jó, minden össze fog dőlni, a világ is úgy is fel fog forni, és akkor ezzel elengedtem az egészet. És nem csak azért ösztönös cselekvésre, mert csináljatok már valamit, vagy csináljunk már valamit, mentsük meg a földet, vagy fordítsuk meg a trendeket, hanem amit ő nagyon jól megmutat, hogy egyrészt most vagyunk abban a helyzetben, hogy a kezünkben vannak az eszközök, amikkel ténylegesen tudunk is tenni valamit. És hogy a legnagyobb baj az nem az, hogy nincs eszköz, régen sem az volt a legnagyobb baj, hogy nem volt eszköz a kezünkben, mióta az ember azóta van eszköz a kezében, legfeljebb nem tudja használni, vagy nem jól tudja használni. A nagy baj az az, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Nagyon jó példa az, hogy hát a London levegője az akkor volt a legszennyezettebb, amikor fatüzelés volt, és hát ugye Angliában kiirtották az összes fát, gyakorlatilag minden építkezéshez vagy tüzeléshez használtak. Akkor, amikor ők átálltak a széntüzelésre, hát az ember Kánaán volt, sokkal jobb volt a levegő. Ma meg már el sem tudjuk ezt képzelni.
Szerintem sok meglepetés éri az olvasót a könyv kapcsán, mert például írja, hogy amennyi élelmet termelünk, az kétszer annyi, mint amennyi a világ teljes lakosságának elegendő lenne.
Igen.
És mégse kerül el hozzájuk.
A könyvnek az egyik nem kimondott, de mégis nagyon sokszor hangsúlyozott mondandója, ez a angolul ez a sharing is caring, és egyrészt ez az egyik üzenet, hogy figyeljünk oda a környezetünkre, és nem csak a földi, vagy a természeti, vagy az ökológiai környezetünkre, az emberi környezetünkre is, akkor azzal már nagyon sokat tudunk segíteni a környezetten magán. Mm. És ebben benne van az, hogy igen, nem dobom ki, megpróbálom újra felhasználni, vagy megpróbálom azt valahogy értelmes módon kezelni, és nem pedig rögtön a szemetes irányába mozgok, akármivel.
Azt is írja, hogy egy brit állampolgár 77 kiló műanyagot termel évente, egy amerikai 129 kilogrammot termel évente, és ugye arra is van ötlete, hogy hogyan kéne ezt megakadályozni, hogy mondjuk ezek az óceánban kössenek ki. Mindenre van egy jó, vagy jónak tűnő megoldása.
Igen. Ami nekem például a könyvvel egy nagyon nagy tanulság volt, ez a műanyag újraértelmezése, mert ugye a műanyag az egy bűnös dolog, és az egy nagyon rossz dolog, de tulajdonképpen azért lássuk be, hogy nem a műanyaggal van önmagával a probléma, hanem az, hogyha a műanyagot nem felelősen hasznosítjuk. Tehát van egy csomó olyan tárgy, amit hogyha elkészítünk műanyagból, nem lehetne jobban elkészíteni, vagy nem lehetne akár környezetbarátabb módon elkészíteni, de az, ami így elkészült, az évekig, évtizedekig használható, és akkor az egy teljesen pozitív dolog. A másik oldalon pedig az egyszer használatos palack az a legrosszabb dolog, mert az a tengerbe kerül. És ezt kell megnézni, hogy például a műanyag termékeknek mi az életciklusa, és hogyha azzal tudok foglalkozni, hogy olyan dolgokat használok műanyagból, amelyeknek az életciklusa az nem az egyszer használatos, hanem pont a tartós eszköz, akkor már sokat tettem én is a földért. És a könyv az azért nagyon jókor jelent meg, mert jelen pillanatban az anyagtudomány olyan robbanásszerűen fejlődik, beleértve a műanyagot is, hogy el se tudjuk képzelni.
Ugye ír arról, hogy igen, ez a plusz 6 fokos hőmérséklet emelkedés, ez valószínűleg elkerülhetetlen, de lehet hozzá alkalmazkodni.
Abszolút. Az emberi intelligenciát azt abban lehet mérni, hogy mennyire képes alkalmazkodni a változó feltételekhez. És ha azt nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy ma a világ semmivel sem változik gyorsabban életminőség vagy élhetőség szempontjából, mint akár 100 éve. Változik a világ, 100 éve is változott, 100 éve is volt már globális felmelegedés, csak akkor nem vettük észre, vagy nem tudtuk. Előtte pedig volt globális lehűlés is, és ahhoz is kellett alkalmazkodni. A kérdés csak az, hogy ha intelligensek vagyunk, akkor az a természetes viselkedés, hogy miért ne tudnánk ehhez alkalmazkodni, hiszen emberek vagyunk, nekünk megvan a tudásunk, az intelligenciánk, a látásmódunk ahhoz, hogy felmérjük a helyzetet, és annak megfelelően tudjunk rá reagálni. Sőt, ha okosak vagyunk, akkor azért tudunk ez ellen tenni, és tudjuk ezt befolyásolni is. A példa az az ózonlyuk. Felismertük, hogy ez káros, felismertük, hogy ez veszélyes, sokkal veszélyesebb volt, mint a globális felmelegedés. Tettünk ellene, és most már gyakorlatilag úgy élünk együtt vele, hogy szinte nincs is. Ez abszolút egy nagyon jó példa, hogy maga az emberi tudatosság az hogyan tudja a világot pozitív irányba is terelni. A fenntarthatóságot, a környezetet. környezetvédelmet.
A fenntartható energia kérdése, a szélerőművek, meg a napelemek, meg egyéb lehetőségek kérdése, mert arról is írja, hogy sok esetben ezek költségesebbek, és hát ilyen veszélyforrásokkal is járnak, ami ez megint csak az alkalmazkodás lenne a fontos, hogy akkor ezeket a kritikus pontokat valahogy csökkentsük.
Igen, és most, hogy benne voltam a Future of Electricity kutatásban, azt bátorkodom mondani, hogy mindazok az energiatermelő eszközök, amelyek most mindennaposak, akár azok, amelyek trendik, és akár azok, amelyek már nem trendik, az évszázad végére ezek mindegyike már máshol lesz, tehát nem ezek lesznek a fő energiaforrásaink, nem ezekre lesz szükségünk. Akár az, hogy az elektromosság előállítása a klasszikus erőműves módszerhez képest az egy teljesen háttérbe szoruló dolog lesz, hiszen itt az atomtudomány és az egyéb hasonló eszközök ezt majd lehetővé teszik, hogy teljesen másképp állítsuk elő. Vagy akár, hogyha azt nézzük, hogy ugye most már kísérleteznek azzal, például Japánban, hogy űrben legyen fönt a napelem, és akkor az mentes a környezeti hatásoktól, és onnan leszállítják az elektromosságot. Tehát el sem tudjuk képzelni, hogy ezek hogy zajlanak. Nagyon sok olyan energetikai kérdés megoldás küszöbén van, amelyekre most egyáltalán nem gondolunk úgy, hogy ezek minket érdekelne.
Pap Lászlóval beszélgettünk egy remek könyvről, amelynek címe Ez nem a világ vége, hogyan lehetünk az első generáció, amely fenntartható bolygót épít. Szerzője pedig Hanna Ricsi, adattudós, aki a Globális Fejlődés Program vezető kutatója az Oxfordi Egyetemen. Ez a kihagyhatatlan könyv a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.